Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, a mai Unisexben egy olyan témánk lesz, olyan főszereplőkkel, akiknek az életéről szerintem talán a legkevesebbet tudunk. Olyan anyákról lesz szó, akik börtönben szülik meg a gyereküket, és az is szóba fog majd kerülni, hogy ők milyen körülmények közül kerültek a börtönbe, milyen bűncselekményeket követtek el, egészen konkrét történeteket fogunk hallani egy olyan szociális munkás, szextanácsadó és szülésznőtől, aki hosszú évekig börtönben dolgozott szülésznőként. Mindenképpen nagyon fontos szerintem az, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Tanulságként szolgálhat, hogy hova vezethet az, hogyha nincsen megfelelő rendszer, megfelelő szociális háló azoknak az embereknek, akik bajban vannak, akiket bántalmaznak, akik mély szegénységből próbálnak meg boldogulni, gyereket nevelni, mert hogy ennek egészen komoly és hosszú távú következményei lehetnek, több generációs természetesen, és itt most nem csak a pszichológiai dolgokra gondolok. Kósa Brigitta, szociális munkás, szextanácsadó, a vendégünk, aki nem mellesleg börtönben volt szülésznő, és hát ugye most itt ez a bőség zavar, hogy az ember mire kérdezze rá először, de szerintem azért ezek közül a legizgalmasabb talán mindenki számára az, hogy börtönben dolgoztál szülésznőként. Egy kicsit mesélj ennek a kezdeteiről, hogy ez hogy jött be a te életedbe?
Ez úgy jött be az életembe, hogy szülésznő voltam, egyébként is már 1980 óta, és ez egy véletlen folytán, úgyhogy az volt legközelebb akkor a lakóhelyemhez Tököl, mert akkor Dömsödön laktunk, amikor én Tökölre kerültem, és nem tudtam onnan följárni vissza az eredeti munkahelyemre Pestre, ezért aztán ez ilyen 30 kilométerre volt tőlünk, és úgy kerültem oda beismerettség által, hogy akkor tanácsolták, hogy menjek oda, mert ott keresnek szülésznőt.
És ott kellett valamilyen speciális, nem tudom én, teszten, vagy valamilyen vizsgán hát, átmenni, hogy ott dolgozhasson?
Szakmai teszten nem kellett, ahhoz elég volt az egyéb végzettségem, meg az eredeti papírjaim, hanem ilyenkor átvilágítják az embereket, tehát úgy tud bekerülni, hogyha megfelel annak a priorálásnak, ami egyébként egy ilyen katonai szervezethez igazából kell. Tehát a szomszédokat megkérdezték, a családot végigkutatták, akkor az én múltamat, a férjemét, mindenkiét. Tehát ezt így akkor átvilágítják az embert, igen.
Gondolom nem tudtál akkor semmit arról, hogy milyen világ is pontosan a börtönvilág, milyennek képzelted, és ehhez képest mi volt a valóság? Tehát volt-e esetleg a fejedben olyan, hogy neked ott majd hogy kell viselkedned?
Hát nem, igazából nem volt, és ezért értek is nagy meglepetések, mert azért egy nagyon szigorú világ. Ahhoz képest, hogy milyenek a körülmények, tehát milyenek voltak. Most már mindent múlt időben beszélünk, mert már 5 éve nincs Tököli börtönkórház, megszűnt, bezárt, azóta én nyugdíjban vagyok. Tehát minden múlt idő. De akkor az volt az érzésem, hogy amikor bekerültem oda 1999-ben, akkor minthogyha az 1980-as években, tehát a kezdő szülésznői helyemre érkeztem volna be, mert ugyanolyanok voltak az ágyak, az éjjeli szekrények, a körülmények, tehát ilyen minden, azt lehet mondani, hogy ilyen lepukkant volt. A köntös, amit használtak, ez a kakibarna színű egyenköntös. Tehát az, hogy ott az elítélteknek, a betegeknek nem is volt ruhájuk, hanem mindenki csak hálóinkben, meg köntösben volt. Tehát így abszolút ilyen elvették tulajdonképpen a nőiességüket is, meg úgy megfosztották úgy mindentől. De hát ez volt a szabály, ez végülis ugyanolyan, mint hogyha a tyúklábmintás egyenruhát kellett volna hordani. Tehát ez volt ott bent az első benyomásom, és mondom, úgy kicsit úgy visszarepültem az időbe, tehát olyan volt, minthogyha azelőtt 20 évvel, amikor kezdtem a szakmát, hogy ugyanoda kerültem vissza. És ez 2020-ig, ez igazából nem is változott semmit.
Mennyit tudtál te azokról az emberekről, akiknek segítettél a szülésben? Tudtad-e, hogy milyen bűnt követtek el? Mikor találkoztál velük először? Csak ott a szülőszobán, vagy volt előtte már valamilyen kapcsolat?
A bűn esetről, a bűnjükről igazából semmit nem is tudtunk, nem is volt szabad tudni, és nem is kérdezősködtünk. Nekünk ők betegek voltak, illetve nekem ők betegek voltak, ezt azért inkább így fejezem ki, mert nem mindenkinek. Olyan emberek, akik ők a kismamák, akik a terhességnek az X idejében, tehát ilyen 2-3-4 hónapos terhesen kerültek be hozzánk, és egészen a szülésig ott is maradtak. Így aztán nagyon jól összeszoktunk. Tehát nem a szülőszobán találkoztunk először, hanem már végig kísértük az egész babak kihordásnak az idejét, és ezért a szülésnél például már abszolút nem volt semmiféle gond se nekik, se nekünk. Annyira összeszoktunk, annyira ismertek ők is minket, mi is ismertük őket, úgyhogy ilyen szinten nem volt semmi baj.
A börtönön kívüli világban lefolytott a szülésnek az a vége, hogy a kismama egyedül marad, vagy együtt marad a babájával. Itt meg ugye értelemszerűen nem ez történik, ez is rak egy plusz meglehetősen nagy terhet, gondolom, mindkét oldalra. Tehát a szülésznőre is, és a kismamára is. Volt bármiféle protokoll? Erre segítették bármikor is, mondjuk pszichológusok ezeket a nőket?
Pszichológust igen, tudtak elérni, hogyha szerettek volna. Nagyon ritka volt, hogy ők igénybe akartak volna venni pszichológust, de azt gondolom, hogy így, hogy a gyermekágy és a gyermekágyi szak, az a első 6 hét, az azt gondolom, hogy nekik még sokkal biztonságosabb volt, mint annak az anyukának, aki bemegy a kórházba, megszüli a babáját, 2 napos korban menjetek haza, se a teje nem indult meg, se a sebe nem gyógyult be, semmiféle edukációs támogatást nem kap, hogy egyáltalán mit kell avval a gyerekkel kezdeni. Nálunk viszont úgy volt, hogy együtt voltak, tehát ilyen roomingi rendszerben voltak elhelyezve a kismamák, egész nap mellettük volt a gyerek, nyitott volt akkor már ott az a terület, ahol a kisgyerek volt, azt már nem zártuk, azt a kórtermet, nem, a kisbabára nem volt szabad rázárni az ajtót, mert ő egy szabad ember volt. Így aztán a kismamák a gyerekükkel egész nap együtt voltak, igény szerint szoptattak, fürdetésnél segítettünk, gyógyszerelésnél szintén, tehát mindent tanítottunk nekik, magyaráztunk, fejtük, pótoltuk a babákat, hogyha nem volt elég tejük. Tehát azt gondolom, hogy kivételezett helyzetben voltak nálunk így a kismamák a kisbabákkal, és amikor eljött az idő, hogy olyan 2-3 hónaposak lettek a gyerekek, akkor pedig lekerültek Kecskemétre az anyagyermek körletre, ahol szintén ugyanez volt a felállás, tehát az anyuka a gyerekével volt, lehet, hogy őket már éjszakára kivették, nem tudom ezt pontosan, hogy náluk ez hogy zajlott le, és 1 éves koráig lehetett ott a kisbaba az anyukájával. Akkor, ha előtte nem szabadult. Ha szabadult az anyuka, akkor mehetett haza együtt, hogyha olyanok voltak a körülmények, illetve hogyha több volt a büntetése, mint ahogy a gyerek elérte az 1 éves kort, akkor pedig a családból kerestek olyan valakit, aki vagy hazaviszi, vagy el lehet náluk helyezni. De azért nem volt kevés az sem, hogy nevelőszülőkhöz kerültek a gyerekek.
Hogyan kellett neked velük beszélni? Hogyan kellett hozzájuk viszonyulni? Ugye itt egy egészen más hozzáállásra van szükség, gondolom viszonylagos szigorra a terészedről is, Volt-e arra példa mondjuk, hogy valaki megpróbálta kihasználni ezt a helyzetet, vagy nem úgy viselkedett veled, amikor neked nagyon határozott és erőteljes fellépésre volt szükséged?
Hát igazából ez egy állandó harc volt tulajdonképpen, de nem manifesztálódott azért ez ilyen nagyon durvaságba, de ők is bepróbálkoztak mindig a határaikat kicsikét tágítani, mi is próbáltuk tartani azokat a dolgokat. Aztán, hát mikor kigyőzött, de egy idő után az ember már nem adja oda magát teljesen. Tehát én azt mondtam mindig, hogy akkor vagyok én profi segítő, hogyha hármat hátra tudok lépni. Nem szabad teljesen bevonódnom, meg nem szabad nagyon empatikusnak lennem, mert megérzik rajtam, és egyből kihasználják. Ezek lehet, hogy csak ilyen apró kis szívességkérések, hogy egy kávé, vagy egy cukorka, vagy mit tudom, egy plusz bármi, meleg víz, vagy ilyesmi. Tehát nagyon kis apróságok voltak, de azért oda kellett figyelni. Igen.
És ezek is már előfordult, hogy tesztek voltak? Tehát, hogyha te mondjuk hoztad a kávét, a cukorkát, a plusz valamit, akkor ők azt fölmérték, hogy akkor lehet ezzel tovább lépni, és
igen,
mondjuk valami
olyasmi. Lehetett volna, igen. Igen, igen.
Tehát észre kellett ezt mindenképpen csinálni. Igen, ugye igen. Neked is van saját családod, amikor mondjuk bent voltál a börtönben, és felvettél egyfajta attitűdöt, vagy ahogy beszéltél ott az emberekkel, akkor ezt mennyire vitted haza? Tehát otthon mennyire kellett neked átállítani az agyad arra, hogy most nem egy smasszer vagy?
Első időben nagyon. Akkor nagyon. Észrevették a gyerekeim is, a férjem is, és akkor szóvá tették. Én nem vettem magamon észre, én nekem az teljesen természetes volt. Aztán utána mondták, hogy anya, itthon nem smasszer vagy, most már állítsad le magad, és ez nagy tanulópénz volt. És évek alatt, egyébként én is annyira megváltoztam már oda bent is, hogy utána már nem kellett bent sem ezt a smasszer tempót vinnem, hanem már tudtam saját magam lenni. És sokkal inkább tudtam velük is közvetlenebbül, normálisabban beszélni, meg megtartani a határokat, de azért volt, akivel közel tudtam érzelmileg kerülni.
Van ilyen emlékezetes eseted? Olyan kismama, akivel akár úgy is, hogy nem feltétlenül ez volt a cél, az átlagnál jobban összebarátkoztatok?
Hát van, igen. Van, de...
És valaki, akivel tartod a kapcsolatot?
Olyan nincs.
Nincsen.
Nincs, azt nem szabad.
Akkor sem szabad, hogyha ha kiszabadultak? Hosszú-hosszú évekkel a találkozás
meg,
után sem?
Meg, hogy dolgozol ott?
Nem, akkor sem. Voltak egyébként kedvenceim, meg volt olyan, aki nem is egy gyerekét szülte nálam, és azon nevettünk, hogy úgy jött hozzánk már, mint hogyha maszekkórházba menne, mert többedik gyerekét is nálam szülte, aztán utána lett is ő neki úgymond piaca is, már amikor Kecskemétre lekerült, mert nagyon szépen énekelt, gyönyörű szépen, és akkor elindultam meg a sztárban.
Aztán, tehát még ilyen karrierbe futós. Igen. Akkor legalább tudtad követni, hogy mi történik vele
hát
utána.
Sajnos nem jutott tovább, de nagyon sajnálom, mert gyönyörű, szép volt, és amikor ott volt nálunk, akkor karácsonykor volt, és a karácsonyi műsorban akkor énekelt a többiekkel, és valami hidegrázós volt, nagyon-nagyon szerettem őt.
Ugye azt
de
mondtad,
nem tudom, mi van vele.
Azt mondtad, hogy nem kérdezhettél arról, hogy mit követtek el, de hogyha ilyen kapcsolatban voltatok, hogy már a szülés előtt találkoztatok, azért azt gyanítom, hogy biztosan meséltek neked. Tehát előfordult mondjuk olyan, hogy mondjuk egy gyilkosnak a szülését vezetted le?
Maguktól nem mesélhettek, meg maguktól nem meséltek, de ugye nagy volt a média felhajtás, akkor általában körülöttük, és hogyha tőlük nem is kérdeztük meg, azért az újságokból tudtuk, hogy ő most kicsoda, micsoda. Nem tudom, hogy mondhatom-e, de írtam 3 novellát megtörtént esetekből, a Gyilkos anyák címmel 1, 2, 3, 4. Az első három az megtörtént eset, a negyedik az pedig egy ilyen oknyomozás, egy ilyen kis tanulmány a jogi háttérről, meg egyebekről, egy ilyen szociális munkás nézőpontból megvizsgálva az ő helyzetüket. És ott bizony ők valós emberek voltak, és ők, igen, vezettem a szülését.
De ennek egyébként mi a jogi indoklása, hogy ők sem beszélhetnek erről, meg hogy ti sem kérdezhettétek őket arról, hogy mit tettek, vagy a hátterükről?
Ennek nincs jogi, ennek inkább ilyen emberi, meg pszichológiai oka van. Szerintem nem.
Jó, hogy megpróbáltatok a leginkább elszeparálni, igen, azt, ami ott történik.
Igen, hogy ne legyen előítéleted.
Távol tartani magunktól magát a cselekményt, és ne úgy megítélni, hogy ő most egy gyilkos, hanem azt látni, hogy ő most egy segítségre szoruló kismama.
De időnként azért mégiscsak lehet összefüggés, nem? A között, hogy valaki hogy viselkedik, hogy egy ilyen helyzetben, és a között, hogy mit követett el. Én ezért gondolnám, hogy talán néha szakmai szempontból is indokolt lett volna ezt, igen, tudnotok.
Arra már nem emlékszem, hogy az a kismama, aki nálam szült, és olyan érdekesen nevetve, végig kacagva, és füligérő szájjal, és tiszta ilyen beleadással szülte, hogy ő neki előtte tudtam-e a bűncselekményét, vagy utána. De én azt gondolom, hogy utána, és akkor még nem tudtam felfogni azt, hogy ő minek is örül most ennyire, hogy ez most neki ennyire fáj, és most kínlódik, és szenved, és görcsöl a hasa, és nagyon nehezen várja ezt a gyereket, de mégis olyan boldog volt, meg annyira örült. És később tudtam meg azt, hogy igazából miért is volt ez, mert ő az előző gyerekét azt otthon szülte meg, és azt ölte meg.
Úristen.
És ez a gyerek, ez a apjától volt.
A saját apjától?
A saját apjától. És nem is ő volt tulajdonképpen az, aki megölte a gyereket, de mégis őt ítélték el.
Tehát nem ölte meg végül a nem gyermekét, ő, hanem a,
nem ő. És
az apja?
Ő, igen. És olyan körülmények között vagy szülte meg az előző gyerekét otthon a kinti budiban, hogy az apja oda kötözte a WC-hez, hogy ne tudjon megmozdulni, ne tudjon felállni.
És aztán róla se tudtál semmit, hogy mi lett a megszült gyermekével és vele?
Hát nem tudom. Utána azért abból lett ügy, mert egy kicsit a hatásomra is följelentette az apját, és akkor az ott kivizsgálták, mert ráadásul ez a gyerek, akit nálam szült, az már a harmadik gyereke volt. Volt előtte már egy nagylánya, aki szintén az apjától volt, már ilyen 12-13 éves korában, és az a kislány az beteg is volt, az nem tudom, hogy értelmi fogyatékos volt-e, vagy csak süket, azt nem tudom, hogy mi volt az oka, de azt tudom, hogy az intézetben volt. És a második gyerekkel történt az, ami, és a harmadik gyerek az született nálunk, és a harmadik gyereknek tulajdonképpen ez volt a szerencséje, és a harmadik gyerek már nem az apjától volt, hanem az már egy másik embertől, tehát nagy valószínűséggel a harmadik gyerek az élheti az egészséges felnőttek életét majd valamikor, amikor felnő. Hát most már lehet olyan 10 éves is talán az a gyerek is, igen.
És elítélték végül ezt a férfit, arról tudsz?
Azt hiszem, hogy igen.
Neked ebben nem volt rizikó, hogy segítetted, támogattad, nyomtad, hogy akkor ezért mégiscsak ki kéne állni a saját magáért? Nyilván az embernek így megfordul a fejében, hogy hát ez a férfi, ez a kinti világban volt, ha megtudja azt, hogy te ebben részt vettél, akkor bajba kerül.
De ennél rémisztőbb, hogy a hatóságoknak miért nem jutott eszébe, tehát hogy ha jól értem a történetet, akkor ez a lány úgy volt benne a börtön kórházában állapotosan, hogy igazából őt ítélték el, vagy akkor már elítélték?
Az előző gyerek, nem, ő már terhesen jött be utána.
Ja, értem, tehát de hogy az előző a gyermeknek második, a haláláért, akkor őt már elítélték.
Igen.
És
igen,
hogy az a nyomozati, nem tudom én, a nyomozás során az nem volt a rendőrök számára kérdés? Hogy ő volt-e, vagy az apuka?
Ez nekem is abszolút érthetetlen volt, hogy ezt hogy nem derítették fel, ezt hogy nem vizsgálták.
Uh-huh. Hát, hogyha ő mondjuk meg volt rémülve, és erről egy szót sem mondott, igen, akkor valószínűleg így...
Tehát lassan jött előle, igen, belőle ez a történet.
Igen, hm, igen.
Na, de hogy akkor nem volt olyan, hogy te azt érezted, hogy vagy egyáltalán nem volt olyan, hogy bajba kerültél? Vagy hogy gondolkoztál rajta nyilván, hogy bajba kerülhetsz? Bajba kerültél-e?
Nem. Nem kerültem bajba.
De megfordult ez a fejedben, hogy
hát nem ezzel te rizikózol?
Aha. És otthon a családnak, nekik ezt elmesélted?
Mi ennek egyébként ilyenkor a hivatalos módja? Tehát, hogyha valamit bent megsejtettél, vagy valamit elmondtak neked, akkor kinek kell ezt jelenteni, hát és mi történik?
Fordulhattam a nevelőjéhez, a betegnek a nevelőjéhez, vagy esetleg a pszichológushoz, és itt valóban úgy történt tulajdonképpen, hogy nekik szóltam, és kértem, hogy járjanak ennek utána.
Ugye azért ezek olyan történetek, amit nem csak az, hogy hazaviszel, de hát magaddal viszel. Ezt hogyan tudtad te kezelni? Te kaptál-e segítséget ebben? Ugye azért alapvetően persze a szociális munkás ez egy segítő szakma, de te itt szülésznőként dolgoztál, viszont olyan terhekkel, amikkel azért kell foglalkozni. Veletek, veled foglalkoztak-e?
Ha kértük volna, akkor igen, sőt, volt is rá alkalom, meg lehetőség, hogy voltak akár csoportos ilyen képzések, akkor évente elmehettünk, hogy hívják ezt?
Milyen? Szupervízió?
Nem, rehabilitáció, de hát inkább szupervíziónak lehetne mondani, igen. És de egyénileg is, hogyha kértem a pszichológust, akkor ővele is tudtam beszélgetni, igen, volt erre lehetőség.
És szükséged volt rá, vagy úgy érezted, hogy te ezzel meg tudsz birkózni egyedül?
Volt rá szükségem, de aztán utána inkább már akkor külső segítőhöz is fordultam, az főleg ilyen sétáló ember volt, egy coach volt, akivel ilyesmikről tudtam beszélgetni, vagy ilyesmikről is. Csak olyan furcsa az embereknek a megítélése, amikor azt mondom, hogy börtönkórházban vagyok szülésznő, akkor ők nem hallják meg a végét, csak azt, hogy börtön, meg hogy ott vagyok bent, és már eleve van egy ilyen taszító mindene, úgy borzonganak az emberek, hogyha erről beszéltem nekik, vagy tehát aki külsős, az úgy félt tőlem, vagy olyan, nem tudom, úgy éreztem egy idő után, hogy na jó, akkor te eddig gyere, és ne tovább, mert most már kellemetlen vagy a számomra.
Hát nyilvánvalóan egyfajta határozottságot azért feltételez az emberről, hogyha ilyen helyen dolgozik. Ez egy csak kis mellékszál, csak most pont eszembe jutott, hogy az egyik barátnőm szeretne örökbe fogadni, és most pont felajánlottak neki egy babát egy börtönből. És az ugye ez hozzátartozik a dolgokhoz, hogy ez egy örökbefogadó számára egy előny, hiszen olyan körülmények között zajlik le a terhesség, amikor tudjuk, hogy nem tud semmi kárt tenni, sem saját magában, sem a babában, tehát tulajdonképpen jó börtönből babát hazavinni. És akkor erre is volt ugye példa, gondolom. Azt mennyire láttad, vagy követted, ugye utána ők elkerültek a gyerekekkel, és akkor egy éves korukban mentek aztán tovább. Te erről aztán hallottál, hogy ki az, aki megtartotta a babát, ki az, aki törökbe fogadtak, onnan te már elengedted a kezüket.
Igen.
És olyan esetleg volt, és hogyha volt, akkor ott mi volt az eljárás, hogy mondjuk az apuka szabad lábon volt, és tegyük föl, hogy neki semmi problémája nem volt a törvénnyel, hogy bármi mód van ilyenkor arra, hogy látogassa az anyukát,
igen,
és a babát,
igen,
és aztán el is viheti.
Igen, igen.
És akkor erre volt példa? Ilyet is láttál?
Hát gondolom, hogy Kecskemétről onnan igen. Onnan már elvihették. Addig tőlünk nem vitték el, hiszen...
De bemehettek?
Hát bizonyos keretek között igen. A gyereket azt úgy gondolom, vagy úgy rémlik, hogy őt hetente lehetett látogatni, a gyereket. De nagyon ritka volt az, akit látogattak, mert vagy olyan nagyon messze volt a család, hogy nem bírták meg, nem engedhették meg maguknak azt, hogy vonatra üljenek, eljöjjenek, vagy pedig otthon is akkora volt a család, hogy azért nem tudtak eljönni. Meg azért elég ritka az, hogyha egy nő bent van, hogy a férfi nincs bent.
Igen, tehát, gondolom.
Igen, igen. Hát,
mennyit tudtál te ezeknek a nőknek a hátteréről? Mert egy kicsit most közben azon is gondolkozom, ahogy mondtad, hogy az emberek megijednek ettől, hogy te börtönben dolgoztál, hogy nyilvánvalóan azzal meg pláne előítéleteink vannak, akik börtönbe kerültek, holott az a történet, amit te elmeséltél, abból is az derül ki, hogy itt egy nagyon komoly bántalmazás volt, és hogy pont az, aki börtönbe került, ő volt az áldozat.
Pontosan.
Tehát azért gyanítom, hogy itt sokan olyan körülmények közül jöttek, ami, hát ha nem is indokolja, de alátámasztja az ő történetüket, az a háttér, hogy miért történt, vagy ha tényleg ők voltak mondjuk a tettesek, akkor miért tették azt. Tehát ilyen bántalmazásokról derültek ki történetek?
Hát konkrétan nem. A többiről igazából nem akartam, meg nem tudtam. De én nem is azt mondom, hogy háttérben a bántalmazás, meg a családi volt, az is persze természetes. De én főleg a társadalmat tartom ebben egy borzasztó nagy hunyónak. És én azt hiszem, hogy a társadalom a fő bűnös, nem az a nő, aki megöli a gyerekét. Mert ő neki ez a megoldási képleten. Nem tud egész egyszerűen másképp gondolkodni abban a szituációban, meg abban a szegénységben, meg abban az elmaradottságban, meg a tanulatlanságban, meg egyáltalán. Vagy egyáltalán csak a fizikai fáradtságban, mert annyira kimerült, meg annyira. Volt egy másik nő is, például, akiről írtam. Hát ott abszolút a szegénység, meg a kialvatlanság, meg a szülés utáni pszichózis az vitte oda, hogy ezt meg kellett tennie. Vagy hogy ezt tette, nem kellett volna, de sajnos ezt tette.
Akkor ezek szerint itt ez egy gyakrabban előforduló eset, hogy ha gyilkosságról van szó, akkor az csecsemőgyilkosságot jelent, amiért ezek a nők ott vannak?
Hát szerintem felnőtt... Volt olyan is, aki a férjét ölte meg, és ő nem szült, tehát ő nem azért volt bent, mert kismama volt. Nálunk voltak egyébként a minden nő, tehát nem csak a szülőképes korúak, hanem az idősebbek is. Volt olyan is, de ott is találtunk mindegyiknél ilyen felmentő motívumot, ami azt mondta, hogy hosszú évtizedeken keresztül elviselte a férjének a szemétségét, a verését, a mindenét, és akkor egyszer csak beleszaladt a késbe. Tehát tele lett a pohár. És ilyen is volt, és leülte a 20 évet, és utána visszament a családjához. De az elítélt nőknek szerintem a 80%-a az tyúkper. Az azért van bent, mert lopott, azért, hogy a gyerekének enni tudjon adni, elment az erdőbe fát szedni, őt kapták el, vagy elment a fia fát lopni, elkapták, de elvitte az anyja a balhét, aki már szinte még menni sem tudott, de akkor is inkább ő jött be a börtönbe, hogy maradjon otthon egy kereső, még egy férfi ember, és akkor majd ő átvállalja ezt. Szóval én szerintem 80%-a olyanok ezeknek a nőknek, hogy nem ott van a helyük, nem a börtönbe.
Közben azon jár az agyam, hogy mennyit beszéltünk itt az Unisexben is arról, hogy mennyire nem tudnak hova fordulni a bántalmazott nők, és hogy mennyire nincsen kitalálva ez a rendszer, és hogy közben van egy ilyen szegmense ennek az egész történetnek, amiről igazából nem is tudunk. Pontosan. Tehát akikre visszafordul a saját rossz sorsuk, és hogy mennyire nem is tudunk mi arról, hogy ennek milyen végzetes következményei lehetnek, hogy nincs ez kitalálva, és hogy soha nem találjuk azt ki, hogy előre mi az, amit lehetne tenni. Tehát, hogy nyilvánvalóan, ha lenne egy jól működő olyan rendszer, amiben a bántalmazott nő tud hova fordulni, de akkor is nem tudom, nekem akkor is egy olyan nagy kérdés ez, hogy mere, ki merje mondani azt egyáltalán. Igen. Van-e bizodalma ahhoz, hogy van elég, hát most az intelligencia szó jutott eszembe, de hogy még az is lehet, hogy nem is tudja, hogy hova tud fordulni. Meg hát ezek az emberek, akik egész életükben ilyen körülmények között éltek, hogy bíznának meg egy idegenben,
meg
amikor...
Megfogalmazódik-e a szintjükön az, hogy ez probléma?
Igen.
Vagy vannak-e szavaik rá arra, hogy engem most bántanak, vagy engem most terrorizálnak, vagy abuzálnak, vagy... Nem is tudják elképzelni azt, hogy milyen. És pontosan ott is észrevettem, amikor megszülettek ezek a pici babák, és akkor ott voltunk velük, és láttuk azt, hogy bánnak a gyerekekkel, meg hogy szeretgetik, hogy fürdetik, hogy milyen szavakat használnak, hogy például a szexuális felvilágosítás az akkor elkezdődik, amikor kibújik a kisbaba az anyja hasából, mert és amikor ő majd először hozzáér, meg hozzányúl, hogy például a nemi szerveit meg tudja-e nevezni, vagy hogy nevezi meg, meg egyáltalán azt, hogy felismeri azt, hogy a szexualitás az egész életet végig vezeti, az újszülött kortól az időskorig minden, állandóan ott van bennünk, meg egy olyan fontos drive, ami viszi előre az életet, meg a mindennapi cselekedeteinket meghatározza.
Hát így, hogy most ezeket a történeteket már tudjuk rólad, szerintem pláne nem meglepő, hogy szextanácsadással is kezdtél foglalkozni, hiszen azért szerintem te egy egészen más mélységében ismered ezt a történetet, vagy mondjuk ami másnak gátlást jelent, az számodra egészen természetes, főleg, hogy mondjuk ilyen közegben is dolgoztál, meg hallottál erről. Mit jelent pontosan ez a szextanácsadás? Mert ugye ez nem szexuálpszichológia, hanem tanácsadás. Tehát akkor gyanítom, hogy te nem a lélekkel, hanem a konkrét esetekkel,
pontosan
a testtel foglalkozol.
Igen, igen. És ez is abból adódik, hogy szülésznő vagyok, tehát nagyon sok női nemi szervet láttam, meg férfit is, mert ugye az újszülöttekét is azért az ember látja, és azért tisztában van vele, hogy ott lent a bugyiban, meg a gatyában, ott nagyon sok minden eldől, akár akkor, amikor a kisbaba megszületik, vagy biztos láttatok már olyat, hogy pisil a gyerek, és egész egyszerűen így kirázza a hideg a végén, hogy az eljut egyébként úgy olyankor az eszetekig, már bocsánat, hogy így mondom, hogy olyankor ő neki egy orgazmusa van, mert pisilt, és egy nagyon jó érzés elöntötte alul. És ez a piciknek egy teljesen természetes dolog. És utána a kakilás az megint csak ugyanez.
Hát viszonylag nehezen állunk szerintem ehhez a kérdéshez, akár később mondjuk, ha egy kisebb gyereknél előjön az, hogy magához nyúl, vagy ilyesmit észrevesznek az iskolában, már pedig ennek pszichológiai oka is lehet, legfeljebb akkor szoktunk szerintem erre odafigyelni, amikor mondjuk a tanítónéni szól, hogy hát itt óra közben ez meg az történik.
Igen.
És hát ugye azért ebből is messze menő következtetéseket lehet levonni, tehát mondjuk a lélek tükre lehet az, hogy adott esetben a szexualitásunkkal akár már gyerekkorunktól kezdve hogyan
állunk. Az teljesen természetes, hogy gyerekkorunkban is már magunkhoz nyúlunk, és hogy a szexualitásunkkal foglalkozunk. Múltkor mentem valakihez, ahol van egy 5 éves kisfiú. Kint játszott, és elkezdte a kukiját fogdosni. És mentem odafelé, mondom, figyuka, mondom, pisilni kell? Nem, de nagyon szeretem magam kukizni. Aj, mondom, hát ez marha jó, hát mondom, az tényleg, az tök jó, azt csináld is, az nagyon jó, csináld magadnak. De mondom úgy, hogy ne lássa más. Mert mondom, akkor ki fognak nevetni, azt fogják mondani, hogy na hát, milyen udvariatlan ez a kisfiú. De mondom, amikor magad vagy, akkor igen, akkor csináljad. És szerintem ezt egy szülő nem tudja így megmondani a gyereknek.
Igen, nem akarok képmutató lenni, nem tudnám. Tehát, nem. Hogy...
Igen, ezt azért tudom, mert én sem tudtam volna ezt mondani a saját gyerekemnek. És egy idegennek pedig ezt abszolút meg tudom mondani. Hát fordultak olyan kéréssel hozzám, hogy 4 éves kislány, és mondta az anyukájának, hogy anya, simogassál, de ott a nunimnál, ott simogassál, mert az olyan jó. És azt mondta az anyuka, hogy most mit csináljak, Brigi? Most ezt hogy oldjam meg? Mert nem tudta megoldani ő sem, hogy a gyereknek volt egy ilyen igénye, és ő pedig hát érezte, hogy azért ez nem oké, hogyha ezt ő csinálja a gyereknek, de igen. És semmi más, annyi, hogy csináld magadnak.
Nyilvánvalóan nem csak gyerekekkel kapcsolatban fordulnak hozzád, és olvasgattam is a blogodból egy-két bejegyzést, egészen konkrét történeteket írnak le, és talán az internet egy nagyon jó felület erre, ugye, hogy arc nélkül lehet tőled kérdezni. És azt éreztem minden válaszodban, hogy azt próbálod erősíteni, hogy semmi sem szégyen, és hogy minden rendben van, hogyha normális kereteken belül természetesen, tehát hogyha mind a két fél beleegyezésével történik a dolog, akkor minden rendben van a fantáziáktól kezdve mindenig. Mik azok a leggyakoribb problémák, amikkel találkozol ezzel kapcsolatban, hogy valaki mondjuk a szexualitását úgy érzi, hogy nem úgy éli meg, ahogy kellene?
Én nekem az jön le, illetve az a legnagyobb baj, hogy azt gondolják magukról, hogy ez egy betegség, hogyha ő neki vágyai vannak, vagy gondolatai, vagy képzetei, vagy bármi, hogy az tilos, és azt nem szabad megélnie, meg nem szabad kimondania sem. De még csak gondolni sem szabad rá, és ebbe úgy tönkre teszik az emberek magukat. És ez már az a baj, hogy nekem is már ilyen nagyon későn jutott el az agyamig, hogy már elmúltam 50, mire rájöttem, hogy tényleg szabad mindent gondolni is, kimondani is. Jó, hogy a másikat ne bántsuk meg, de akkor is valakinek, valakivel beszélgetni, hogyha nem is a társunk vagy a párunk az, de akkor valakinek merni elmondani, és merni gondolatokban, vagy a gondolatokat kifejezni.
És úgy látod, hogy a legnagyobb baj az a szégyen?
Igen.
Az, hogy az emberek szégyellik a vágyaikat?
Igen.
És mi alapján határozzák meg azt általában, hogy mi a szégyelni való?
A szülőktől? Igen, gondolom, hogy a szülőktől, hogy vannak olyan prűd emberek, akik azt gondolják, hogy az nem normális. Igen.
De alapvetően a társadalom prűd, nem? Tehát, hogy még mindig nem jutottunk ezen túl, pedig most már azt gondoljuk, hogy olyan szabadosan állunk bizonyos dolgokhoz, vagy pont az internet miatt már lehet egy csomó mindenről beszélni, de hogy azért még mindig mondjuk egy társaságban igen ritka, hogy főleg, hogyha már most az uniszexbe vagyunk, hogy egy nő beszélhet a szexről.
Igen, mondjuk a társaságban ott mondjuk lehet, hogy nem az a fő terepe, tehát hogyha nagyon sokan vannak. Az, hogy valaki két emberrel beszélget, az inkább igen. Még ami nagyon szégyenteljes, az a maszturbáció. Maga ez a szó, a cselekvés, holott igazából mindenkinek szüksége lenne rá, hogy megismerje a testét, a kicsiknek azért, hogy megismerjék saját magukat, az idősebbeknek meg azért, mert már esetleg nincsen olyan társuk vagy párjuk, akivel meg tudnák élni azt a szexualitást, amit szeretnének.
Ennek nem lehet egyébként, hogy vallási alapja van, mármint az önkielégítésnek, mint szégyenforrásnak, hogy egyszer olvastam egy eléggé hosszú cikket ezzel kapcsolatban, amiben azt állították, hogy ez az a fajta tevékenység, tehát a maszturbáció, amivel kapcsolatban a legtöbb ember saját maga felé sem meri bevallani, hogy ez örömet okoz neki, igen, hogy ez jó. Tehát nem a pozitív
megerősítés
fokjában van ez a dolog, hanem ott, ahol a szégyenteljes dolgok, ahol a kleptománia, ahol a hazudozás van, oda rakjuk a maszturbációt is.
Hát ez a katolikus egyháznak szerintem egyik bűne, a legnagyobb bűne, hogy hogy
démonizálja a szexualitásot.
Igen, hogy szeplőtelenül fogant a Szűz Mária is, és akkor már itt tartunk, hogy akkor a nőknek már nehogy már jó legyen.
Még egy kérdés erejéig visszatérve csak a börtönben töltött munkaéveiddel kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e arra az első babára, aki ott született, vagy akár a sokadikra, amikor a kezedben tartasz egy babát, akiről tudod, hogy milyen múlt, vagy hát múltja nincsen, de hogy honnan indul, és hogy így az embernek megfordul-e az a fejében, amikor ott van az a csecsemő, és elgondolkozik azon, hogy vajon mi lesz veled, vagy te ugyanez, ez lesz a sorsod, vagy ki fogsz ebből lépni. Ugye mindig az új meg a születés az egy pozitív dolog, de hogy azért itt mégiscsak történnek olyan, vagy vannak olyan körülmények, ami miatt az ember elgondolkozik rajta, hogy úristen, ezzel a kis élettel, ami most itt a kezemben van, mi lesz?
Pont fordítva, nekem az jött át mindig, hogy szerencsés vagy, hogy ide születtél, és hogy megszülettél, hogy itt vagy. És el tudsz úgy indulni az életben, mint az összes többi más.
Persze, tehát el tud úgy indulni, amennyiben megkapja azt az esélyt, vagy azokat a lehetőségeket, amik a rendelkezésére állnak, és hát innentől kezdve azért még nagyon sok fele mehet ez az út, persze, hogy nevelő szülőkhöz, örökbefogadó szülőkhöz kerül, vagy adott esetben, ha mondjuk egy ilyen kapcsolatról van szó, amiről ugye beszéltél te is, hogy mondjuk visszakerül az apához, aki eleve egy bántalmazó kapcsolatból került ki mondjuk innen az anya is, hogy azért mégsem olyan egyszerű.
Nem kerültek vissza, mert már addigra... Hát igen, de közben meg már odabent az az anyuka, aki ezt az egész történetet elmesélte, meg aki a harmadikat megszülte, az már pont azon aggódott, hogy közben fölnőtt otthon a kis húga, akit az apja ugyanúgy elkezdett használni 12 éves korában. Tehát ott igen, borzasztó. Hát és ezekben nem is látunk bele.
És azért is nagyon fontos, hogy megálljon ez a történet, igen, valahol, mert hogy ennek nincs vége, akkor ez folytatódik.
Igen.
Nagyon szépen köszönjük Kósa Brigittának, hogy a vendégünk volt. Szerintem egy nagyon érdekes karriertörténeted van, és egy nagyon fontos munka az, amit ott csináltál, akkor, amikor a börtönbe dolgoztál, de legalább annyira fontos az, amit szextanácsadóként csinálsz. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert kívánunk.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Egy elég súlyos beszélgetésen vagyunk túl, amit most még mi is gondolkozunk, így egy picit így ülepszik bennünk ez a történet, és szerintem a legérdekesebb aspektus, ami felmerül ezzel kapcsolatban, azon túl, hogy ugye, amiről már az adás elején beszéltünk, hogy hova vezethet az, hogyha nincsen megfelelő szociális háló, az, amiről itt az adás vége fele beszélgettünk a gyerekek szexualitásával kapcsolatban. Mert hogy ez tényleg eleve a szex ugye egy tabu, de az, hogy a gyerekek szexualitása, azt én nem is tudom, hogy én erről bárhol hallottam volna bárkit, hogy beszélt volna. Mármint nyilván, hogy ilyen konkrét esetek előfordulhatnak a gyerekekkel kapcsolatban. Leginkább talán szülőktől, de azt is csak ilyen nagyon pironkodva, meg ilyen nagyon halkan hallottam ilyesmit. De hogy erről tényleg nem szoktunk beszélni, hogy a gyerekeknek is, akár már egy csecsemőnek is van szexualitása.
Igen, és hát nincsenek meg a szavaink se erre feltétlenül, tehát azért nyilván, tehát a gyerekek sokkal kreatívabbak ebben, ahogy ezt hallhattuk is Brigittától, hogy kukizásnak hívta az a kisfiú, de hallottam én már mást is korábban. Alapvetően ugye sokat beszéltünk az adásban arról, vagy utaltunk inkább arra, hogy miért is érzi magát kínosan az ember, hogy mondjuk konkrétan az önkielégítésről beszélünk, nem csak a sajátunkról, hanem másokéről is, hogy ennek nyilván megvan a vallásuk, de alapvetően igen, szerintem az, hogy a gyermeki ártatlanságot összekössük a kibontakozó, vagy éppen rügyező szexualitással, az az egy nagyon nehéz hozzáállás ehhez a témához. Valahogy valószínűleg azért is van, mert ez is egy spirál, ez is egy nagyon régen tartó, ilyen toporgó dolog. Igazából nem nagyon tartunk előre ebben. Tehát, hogy azért vagyunk ilyen kínoskodók, mert velünk is azok voltak. És hát hiába vannak változások a világban, hogyha mikroszinten ezek a dolgok nem változnak meg. Valahogy, amikor gyerekekkel kapcsolatban, akár csak a játszótéren, vagy bárhol valami hasonló történet van, az embernek először a szégyen ugrik be. A saját szégyene, meg a gyerekének a szégyene, de ez sokszor nem is abból fakad, hogy igazán kellemetlen, vagy igazán meghökkentő dolgot tenne az a gyerek, hanem inkább attól tartunk, hogy a külvilág majd, azok, akik szintén ott vannak, akik esetleg szintén látják, vagy hallanak róla, azok mit fognak majd gondolni. Tehát szerintem ez egy összetett dolog, mert az ember nyilván képviseli a saját elképzeléseit, a saját elveit ebben a dologban, de ugye általában beszűrődik a külvilág is, és elsősorban szerintem a külvilágtól tartunk attól ilyenkor.
Szerintem ez az egyik, igen, a szégyen, de hogy én például azt gondolnám, vagy amennyit én olvastam, vagy hallottam erről, hogy mindig társítunk hozzá valami problémát. Tehát, hogyha a gyereknek bármilyen utómódon manifestálódik a szexualitása, akkor arra gondolunk, hogy a mögött egy pszichológiai probléma áll. Igen. Ezzel valamit levezet, ennek utána kell nézni, ennek valami oka van, és nyilván egyébként lehet is, de hogy ahogy most Brigi beszélt, az aspektus nekem egyáltalán nem fordult meg a fejemből, hogy ennél mi sem természetesebb, hiszen ez így van, és kész.
Igen, és az is szerintem nagyon a maga egyszerűségével rendkívül meggyőző volt, hogy Brigi többször is visszatért ahhoz a motivumhoz, hogy ezekben a dolgokban igazából csak az a kínos, csak az a kellemetlen, ha az ember a külvilág előtt teszi. Tehát, mint hogyha azt vettem ki a szavaiból, mint hogyha arra célozna, hogy igazából egyetlen egy dolgot kell erősíteni a gyerekekben, hogy ez a fajta cselekvés, hogy ez a fajta vágy kielégítés, ez az embernek a legszemélyesebb magánügye, ami csak rá tartozik, meg azokra, akikkel megosztja, akár ezt az élményt, akár beszámolás szinten mesél erről, hogy egyébként igen, valóban minden természetes, és minden rendben van, csak azt a fajta gátlást kell valahogy kialakítani a gyerekekben, ami egy ilyen pozitív gátlás, ami nem arra irányul, hogy szégyelje az öröm okozást saját magának, hanem abban a mederben tartsa, ahova ez való.
Neked van esetleg azzal kapcsolatos tapasztalatod, hogy a társadalom, vagy egy közösség hogyan reagál valamilyen jellegű kérdésre vagy problémára?
Hát egyébként eszembe jutottak e kapcsán is ilyen gyerekkori élmények, mert érdekes módon én is azt figyeltem meg, és ezt akkor már akkor is valamit éreztem ebből, még hogyha nem is feltétlenül tudtam, hogy miért van, hogy azok a gyerekek, akik nagyon rossz körülmények között élnek, elhanyagoltak, nincs apjuk, nincs anyjuk, vagy mindig más az apjuk, vagy mindig más az anyjuk, azok nagyon könnyen keverednek a saját szexualitásukkal kapcsolatban is kínos helyzetekben, mert senki nem beszélget velük, nincs rendes ruhájuk, nem tudnak rendesen mosakodni esetleg, és nyilván az egész téma torzul, és így az ő viselkedés mintáik is torzan alakulnak ki. De beszéltünk itt ugye, Brigitta mesélt mindenféle borzalmas eseteket, amelyek azokkal a nőkkel történtek, akik aztán a börtönbe kerültek, és vagy csak a börtönkórházba voltak valami miatt, vagy gyermeket szültek. Abban a faluban, ahol én felnőttem, ott volt egy ilyen eset, ami hát egyrészt nagyon érdekes szerintem, hogy az ilyen megrázó, tragikus eseteket általában a közösségek először el sem akarják hinni, aztán tabusítják. Amikor elkezdtem olyan 10-11 éves lenni, akkor tudtam meg, hogy a faluban egy anyuka, aki egyedül nevelte a 2-3 gyermekét azért neveli egyedül a fiait, mert egy olyan 10 évvel ezelőtt egy tragikus éjszakán megölte a férjét, aki akkor már évek óta verte az egész családot, az egyik kisfiút majdnem meg is ölte, és ahogy a Brigitta említette nagyjából egy másik eset kapcsán, nagyjából itt is az történt, hogy egyszer csak elege lett az asszonynak, és belemártotta a nagykést a hapsiba, aki meghalt. És a nagymama vette át a gyermekek gondozását, de ugyanabba a házba maradtak, ahol az egész eset történt, és ahol ez a házas pár élt. És amikor kiengedték a börtönből a nőt, aki tisztességgel leülte az 1-2 évtizedet, akkor már a gyerekei nyilván nagyok voltak, és ez az egész eset ilyen pletyka szinten kezdett terjedni erről a házról. Igazából nem az volt a lényeg a történettel kapcsolatban, hogy mi történt ott, és hogy egy nő mit tett azért, hogy megvédje a gyermekeit, és őt is, hanem egyfajta ilyen elátkozott házként funkcionált aztán. Tehát a közösség nem tett igazából ezzel a traumával semmit. Tehát nem kezdtek el arról beszélgetni, hogy, vagy én legalábbis nem hallottam ilyesmit, hogy a hapsinak milyen bűnei voltak, vagy hogy mi vezetett idáig, hanem maga az eset lett egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen legenda a faluban, és nyilván ebből adódóan a pecsét ott volt a gyerekek és az anyuka homlokán is.
Hát, hogy minél több pecsét lekerüljön, és hogy tudjunk tényleg ezekről a dolgokról beszélni, ahhoz valóban az kéne, hogy hát a megelőzés, meg azok a rendszerek, amikhez lehet ilyen esetben fordulni. Remélem, hogy azért ennél már talán egy fokkal előrébb járunk, mint
hát
ez a történet, amit most te meséltél. Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, az Unisex adását hallhatták, és hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán, és egy-két adásunk már elérhető a YouTube-on is, videós formában, azt is nézzék meg.
Köszönjük, hogy meghallgattak minket, üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.